Az a két vers, aminek alapján az Isten igéjét hirdetni kívánom köztetek, meg van írva a felolvasott részben, a Máté evangéliumának 14. részében, a 13. és a 23. vers. Fennállva hallgassuk ezeket, tiszteletünk jeléül. Amikor meghallotta ezt, Jézus eltávozott onnan hajón egy lakatlan helyre egyedül. És a 23. vers. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni. Amikor beesteredett, egyedül volt ott. Foglaljatok helyet. Az egyik kedvenc keresztény írómnak a könyvében olvastam, talán sokan ismeritek a Kegyes kétbalkezes című vicces és ugyanakkor mély teológiai tartalmakkal rendelkező könyvet. Ebben van egy nagyon jó mondat. Így hangzik, hogy én nagyon jó keresztény lennék, csak ne zavarnák meg mások egyfolytában az életemet. Ez egy nagyon jól és röviden összefoglalja ez a mondat azt, hogy mi a problémánk sokszor a keresztény életben, az egyházban, meg amúgy is az emberek életében. Hogy úgy kitaláljuk a dolgainkat, hogy még Istennel is úgy nagyjából ellennénk egyedül, de bejön ez a dolog, hogy itt van egy közösség körülöttünk. Van az egyház, vagyunk itt most, akik ülünk, de más helyeken is ott van a közösség, akik mindig összezavarnak minket a munkahelyenken, a családunkon, megzavarják a terveinket, amiket kitaláltunk, azokba beleszólnak. Szóval nekünk nagyon jól menne ez az egész, csak ne zavarnák meg mindig mások az életünket. Érdekes ez a gondolat, és sajnos eléggé begyűrűzött tényleg a keresztény gondolkodásba is, hogy ugye van Isten meg én, és mi ketten jól el vagyunk, de hogy mi van itt a többiekkel, a közösséggel, hogy ilyen is van, hogy mi, az már nem annyira fontos, vagy nem annyira szeretünk vele foglalkozni. Na pontosan ezen elgondolkodva, arra jutottunk itt a lelkészekkel, hogy ezzel tenni kell valamit, mi nekünk is, magunknak is el kéne gondolkoznunk azon, hogy miért van a közösség, hogy mit jelent ez egyáltalán, de ugyanígy titeket is szeretnénk bátorítani arra, hogy gondolkozzunk előtt, és éljük meg, hogy mit jelent közösségben lenni. Úgyhogy két dolgot találtunk ki, az egyik az, egy elég nagyszabású dolog, erről majd a hirdetésekben fogok beszélni bővebben, szeretnénk ilyen kis közösségeket elindítani a gyülekezetben, házi csoportokat. Hogy ne csak beszéljünk róla, hanem tényleg éljük is meg. De hát azért beszéljünk is róla, úgyhogy a másik dolog, amit szeretnénk csinálni, az egy rövid sorozat, amit még az adventig terjedő időszakban szeretnénk csinálni. Egy sorozatban végigvenni azt, hogy milyen közösségekben élhet az ember. Az egyre kisebbtől az egyre nagyobb felé fogunk haladni. Elindulunk onnan, hogy az ember egyedül is meg kell, hogy küzdjön a közössége, hogy egyedül szembe kell nézni az élettel. Aztán négy szem közt, kis csoportban, és végül az ünneplő sokaságban. Tehát ez a mai igehirdetés az egyedül létről fog szólni. Ez a cím, hogy közösségben egyedül. Érdekes téma, ez kicsit paradoxikus is, hogy lehet ezt mondani, hogy közösségben vagyok, mégis egyedül vagyok. Miért kell az egyedül létről beszélni? Kicsit olyan félelmetes téma is ez, nem? Sokan félnünk tőle, és sokunknak fájdalmas téma az egyedül létről beszélni. Másoknak meg nagyon egyszerű. Amikor elgondolkodtam ezen, hogy vajon milyen fajta fogadtatása lehet egy ilyen témának, kétféle embertípus jutott eszembe. Az egyik típusú embernek az egyedül lét az olyan, mint egy démon, egy nagyon félelmetes dolog. Egy olyan, amit legszívesebben messzire elküldene magától, és arra vágyik, bárcsak soha nem kéne egyedül lenni. Biztos, hogy vannak köztetek ilyenek, és azoknak talán ez a téma félelmetes, azoknak olyan, mint egy démon. A másik csoportnak az egyedüléttel semmi problémája nincsen, nagyon szeret egyedül lenni, sőt, inkább az a problémája, hogy mások zavarják az életét elég sokszor. De neki is hallani kell az egyedüllétről, mert ott meg az a veszély, hogy az egyedülét olyan lesz nekünk, mint egy bálvány, amiért mindent feláldozunk. Az egyedülét fontosabb lesz, mint a körülöttünk levő emberek. Tehát ezt szeretnénk megnézni, ezt a két végletet ma, hogy vannak, akiknek az egyedülét olyan, mint egy démon, vannak, akiknek az egyedülét olyan, mint egy bálvány. És megnézni azt, hogy Jézus hogyan viszonyult az egyedülléthez, és hogy tudna nekünk segíteni abban, hogy normálisan viszonyuljunk mi is ehhez a dologhoz. Kezdjük akkor ezzel, akiknek olyan az egyedüllét, mint egy démon, akiknek félelmetes az egyedüllét. Azt olvastuk ugye itt a kezdő versben, hogy Jézus hajóra szállt, és elment egy lakatlan helyre egyedül. De hát így kezdődik a versünk, hogy amikor meghallotta ezt Jézus. Mit hallott meg? Miért megy el egyedül valóban? Nem ok nélkül csinálja ezt, hanem az előző történetből kiderül, hogy mi vette rá erre Jézust. Egy elég nagy tragédia történt vele, vagyis hát egy szerettével. Az előző történetben azt olvassuk, hogy Keresztelő János kivégzik. Nagyon igazságtalan és elég brutális módon. És Jézus elveszti az egyik legjobb barátját, egy harcos társát, akivel közös ügyük volt. Elveszti az unokatestvérét, mert másodunokatestvérek voltak Jézussal. Valami igen nagy tragédia éri Jézust. Nem csoda, hogy egyedül szeretne lenni talán. De nem csak erről van szó, hogy elvesztette egy valakit, akit szeret, hanem gondoljunk bele abba, hogy milyen érzés lehetett ez neki. Azt látja, hogy Jánost azért végezték ki, mert bátran és félelem nélkül hirdette az Isten országát. Jézus ugyanezt teszi. Nem csak egy félelmetes, nem csak egy szomorú gondolat volt Jézusnak az, hogy Keresztelő Jánost kivégezték, hanem egy veszélyes gondolat is. Mert ha ővele ezt tették, akkor lehet, hogy rám is ez vár. Sőt, Jézus nem csak hogy azt mondta, hogy lehet, hogy rám is ez vár, hanem tudta is, hogy rá is ugyanez fog várni. Őt is ki fogják végezni az Isten országának a hirdetéséért. Elképzelhetitek, hogy milyen kérdések és kétségek rohamoztatták meg Jézust emiatt. Most mindaz a félelem, kétség, amit a Getsemáné kertben látunk kicsúcsosodni, amikor Jézus azért imádkozik, hogy Atyám, hogyha nem muszáj, akkor vedd el tőlem ezt a poharat. Ez a halála előtti éjszakán van. Ezek a kérdések, amik ott kicsúcsosodnak, most már itt kezdenek közel jönni. Elkezdik szorongatni Jézust. Ugyanazok a kérdések, hogy vajon tényleg ezt kell csinálnom? Vajon megéri nekem is megöletni magam? Vajon tényleg én vagyok az Isten fia? Talán merész ezt a kérdést föltenni, de gondoljatok bele, hogyha a sátán azzal kísértette meg Jézust, hogy ha valóban Isten fia vagy, akkor azért legalább egy kis mértékben ez kétely lehetett neki is. Szóval közel jön hozzá egy csomó kérdés, egy csomó kétely. Ezek szorongatóak és félelmetesek. És ekkor történik valami. Pont amikor szeretné Jézus egyedül lenni, hogy ezeket átgondolja, meg szembenézzen velük, egyszer csak megjelenik egy csomó ember. Valahogy megtudták, hogy Jézus hol tartózkodik, és hát persze őket egyáltalán nem érdekli, hogy Jézus mit hallott, vagy mit nem hallott, hogy milyen lelkiállapotban van. Ez általában soha senkit nem érdekelt Jézussal kapcsolatban, hogy ő éppen fáradt, vagy szomorú, vagy bármi problémája van. Jön a tömeg, és várják, hogy akkor minket is gyógyíts, taníts, lelkesíts, gondoskodj rólunk. És Jézus meglátja őket, és elkezd róluk gondoskodni, elkezd őket tanítani, elkezdi őket gyógyítani, és azt olvastuk, hogy még meg is eteti őket, és a végén gondoskodón elküldi őket haza. Nagyon érdekes belegondolni abba, hogy mi lett volna, ha velünk történik ez, mondjuk egy olyan típussal, aki fél az egyedülléttől. Pont akkor, amikor a kemény kérdések jönnek, nem jött volna pont kapóra ez, hogy jön a tömeg? Éppen kapóra jön, nem, mert rögtön elfedi a kérdéseket. Azt mondja, jaj, de jó, itt a tömeg, nem kell ezekkel most foglalkoznom, ezekkel a kétségekkel, kételyekkel. Most van mit csinálnom legalább, belevethetem magam a munkába. Mennyiszer csinálunk mi is ilyet, nem? És Jézusnak is fölmerül a kétség, hogy vajon én vagyok-e a messiás? Ezzel nagyon nehéz egyedül szembenézni. De ó, itt vannak a betegek, látom, meggyógyítom őket, hát akkor csak én vagyok a messiás. Vagy aztán arra gondolni, hogy ezek akarnak engem megölni, ezek fognak engem kivégezni, dehogy is, hát hogy szeretnek engem, tessék, itt vagyok, biztosan nem lesz így. A tömegnek a zaja az el tudja nyomni ezeket a belső kételyeket. És ilyenkor a zajból szinte zene lesz, annak az embernek, aki fél az egyedül léttől. Ez az aktivizmus, ez el tudja nyomni a kételyeket. És bizony Jézus erre, ebbe az irányba megy, úgy látszik elsőre. Mi is ilyenek vagyunk kicsit, nem? Hogy talán ha nem is szánnánk meg azt a tömeget, akkor is belevetettük volna magunkat. Mert az életben is ezt csináljuk, hogy valami bánt bennünket, kételyekkel vagyunk tele, akkor rögtön megpróbáljuk elnyomni valami zajjal, vagy valamivel, amit csinálunk. Mennyiszer előfordul, hogy éppen beszélgetünk valakivel, elmondjuk neki a gondjainkat, stb. Ahogy elfordulunk tőle, hát főleg fiatalok, akkor rögtön felrakjuk a zenét, hallgatjuk a zenét, amíg hazaérünk, amikor hazaérünk, bekapcsoljuk a tévét, bekapcsoljuk a Facebookot, ami egy ilyen közösségi oldal az interneten, vagy valaki mással elkezdünk beszélni, vagy fölhívunk valaki gyorsan telefonon, csak ne kelljen csöndben lenni, csak ne kelljen egyedül lenni. Mert az nagyon félelmetes. A Kispál és a Borz általam nagyon-nagyon kedvelt zenekarának van egy ilyen sora az egyik szövegében, hogy mindent bele, a fejembe be, csak ne halljam saját magam. Félünk saját magunkat hallani sokszor. De miért? Miért is félünk? Hát mert nem lehet tudni, hogy mit fogunk hallani, nem? Vagy éppen, hogy sejtjük, hogy valami rosszat fogunk hallani. Mi van, hogyha abban a csöndben, abban a magányban azt fogom hallani, hogy elrontottam a dolgokat? Vagy mi van, hogyha ahelyett, hogy fölhívom a barátomat, és elpanaszom neki, és ő megvigasztal, hogy ugyan te semmiről nem tehetsz, az a csöndben és a magányban szembenézek magammal, és azt fogom látni, hogy tényleg én vagyok a hibás. Vagy mi van, ha azt fogom hallani, hogy én egy senki vagyok, nem érek semmit? Vagy az, hogy értéktelen és csúnya a lényem. Mi van, ha valami ilyesmit fogok hallani, amikor csöndben leszek? Hát ezt lehet, hogy nem érdemes megkockáztatni. És sok ember meg se kockáztatja. Azt mondják, inkább mindig megtömöm valamivel a fejem, csak nehogy ezt halljam. Mert ezzel nem bírnék szembenézni. Igen, úgy tűnik, mintha Jézus is talán erre akarna menni, de nem erről van szó. Onnan tudjuk ezt, hogy tovább olvassuk a történetet, azt látjuk, hogy amikor Jézus meggyógyítja és megeteti ezeket az embereket, utána mit csinál? A tanítványait kényszeríti. Nagyon erős szót használ itt a Biblia, hogy kényszeríti őket, hogy menjenek és hagyják őt hátra. És elküldi az embereket, és mégiscsak fölmegy a hegyre imádkozni. Nem felejtette ezt el, hogy neki muszáj egyedül lennie. Mégiscsak fölmegy, hogy szembenézzen ezekkel a dolgokkal. És nem is rövid időre, ezt a következő történetből megtudjuk, hogy legközelebb, amikor megjelenik, az 8-9 óra múlva történik. Tehát 8-9 órát ő imádságban töltött el ezután. Jézus nem félt szembenézni az egyedül léttel. De vajon miért nem? És vajon mi meg miért félünk? Ez az első kérdés, amit egyelőre még itt lógassunk a levegőbe, aztán majd a végére választ találunk rá remélhetőleg. Ez azoknak szól, akik félnek az egyedül léttől. De van egy másik csoport is közöttünk nyilván, és talán mindannyian érezzük néha így is magunkat, hogy szeretjük nagyon az egyedül létet. Azoknak az embereknek, akiknek az egyedül lét az öröm, akiknek inkább a többi ember a gond, és könnyen az egyedül létért bármit feláldozunk, aznak olyan az egyedülét, mint egy bálvány. És gondoljunk bele, hogy Jézusnak is mekkora kísértés volt ez. Ott áll a hajóban, most ölték meg az egyik legjobb barátját, rokonát. Lehet, hogy ő rá is ugyanez vár. Tele van gonddal, kétséggel. És a parton mi várja? Egy halom ember. Ott nyavajognak, betegek, izzadtak, piszkosak, büdösek. És kérik, hogy ő velük most foglalkozzon Jézus. Hát nem értettük volna meg Jézus, hogyha azt mondja, hogy bocsánat, most tudtam meg, hogy mi történt Keresztelő Jánossal, ne haragudjatok, most nekem erre nincsen energiám, majd később jöjjetek vissza. Én most nem tudok veletek foglalkozni, egyedül kell lennem. Nem ezt teszi Jézus, azt olvassuk, hogy megszánja őket. Látja őket, és megszánja őket. Képes feladni azt, hogy ő most saját magával legyen elfoglalva, hogy visszanézzen, belülre nézzen, és ezekkel foglalkozzon, hanem a másik emberre is odafigyel. Ezt azoknak, akik az egyedüllétet könnyen viselik, nehéz megtenni. Mert sokszor, ahogy az első idézetben mondtam, a másik ember az inkább csak akadály. Egy egzisztencialista filozófus Sartre mondta ezt a nagyon megdöbbentő kifejezést, hogy a világ meg van fertőzve a többiekkel. És ezt ő azért mondta így, hogy meg van fertőzve a többiekkel, mert logikusan levezette, hogy hát igazából a többi ember az csak akadályoz minket a céljaink elérése érdekében. Mert mindegy vetélytárs, ugye én szeretnék valamit, lehet, hogy az a másik is szeretné, meg kell küzdenünk egymással mindig, hogy igazából csak akadályoznak minket a többiek a céljaink elérésében. Ismertem egy ilyen fiút, amikor Angliában tanultam, nagyon-nagyon szorgalmasan tanult, és ő neki ez volt az életfilozófiája, hogy ő neki most tanulnia kell, és a legeslegjobb jegyeket kell megszereznie, a legjobb állásra kell bejutnia, és ennek érdekében ő azt csinálta, hogy egész nap tanult, és tudatosan leépítette a barátságait. Megmondta, hogy ő neki nincs ideje barátokra, ő neki nincs ideje kapcsolatokra. Ez az ő célja most, ez fontos, és a többi ember ehhez képest csak akadályozza őt. Vagyunk így sokszor mi is, nem? Hogy valamit eldöntünk, hogy én most annyira szeretnék lemenni a műhelybe dolgozni, vagy egyedül elmenni futni, és akkor találkozom valakivel, akinek igazán nagy szüksége lenne rám, és akadályoz csak. Úgy nézek rám, mint aki most engem csak zavar, miért van itt, ne legyen itt, egyedül akarok lenni. Ne értsétek félre, nem akarom azt mondani, hogy ennek soha nincsen jogalapja. Nyilván, hogyha valaki annyira ki van fáradva, annyira fáradt, és érzi, hogy neki most tényleg egyedül kell lennie, akkor ezt meg lehet néha tenni. Csak vigyázzunk ezzel. Ugyanis a Bibliában az a személy, akire azt mondják, hogy ő, vagy akiről azt lehetne mondani, hogy teljesen egy, az nem Isten. Ugye az Istenre szoktuk mondani, hogy az egy Isten. Igen, az Isten az egy, de az Isten három is. Atya, Fiú, Szentlélek. Közösség, aki igazából soha nincs egyedül, még akkor sem, ha magában van. Aki igazán egy a Bibliában, az a sátán. A sátánnak nem kell senki más. A sátán az, aki mindent magának akar, és a céljai érdekében mindenkit eltapos maga körül. Ahogy olvassuk a Péter levelében, hogy a sátán, mint ordító oroszlán, jár körbe, keresve, hogy kit nyeljen el. Csak elnyelni akar, közösségre lépni senkivel nem akar. Ma talán úgy mondanánk, hogy olyan, mint egy fekete lyuk, ami csak magával van elfoglalva, és csak ő létezik a számára. Az, aki nagyon szereti az egyedül létet, annak meg ez a figyelmeztetés. Vigyázzon, mert az egyedüllét az önmagában, hogyha mindig az egyedüllétet szeretnénk, az nem az Istentől való dolog. C.S. Lewis, aki egy másik kedvenc keresztény írom, ő neki van egy nagyon érdekes könyve, az a címe, hogy a Nagy Válás. Ajánlom mindenkinek olvasás. És a Nagy Válás egy ilyen gondolatkísérlet, amiben meglátogatja úgy fejben a poklot meg a mennyet, és nagyon érdekes, hogy ő hogy képzeli el, hogy milyen lehet a pokol. Szerinte a pokol olyan, mint egy angol kisváros. Ez elmond valamit már arról, hogy ugye ő északír, tehát ez egy fricska már hogy az angoloknak, nem tudom. Ha az időjárást nézzük, biztos igaz. Szóval olyan, mint egy angol kisváros, ami ilyen szürke, felhős hely, ami egyre csak növekszik. És tudjátok, miért növekszik? Mert mindenki, aki benne van, egyre távolabb szeretné lakni a többiektől. És ezért sugár irányba a végtelenség csak nő ez a város, mert mindenki mindig úgy érzi, hogy még mindig túl közel van a többiekhez. egyedül akarnak lenni. Az emberektől és az Istentől. És Louis azt mondja, hogy hát van egy ilyen hely, ahol teljesen egyedül lehetsz, azt hívják pokolnak. Az egyedül lét az sokszor egy olyan pokol, amit mi magunk kerítünk magunk köré, vagy mi magunk teremtünk magunk köré. Mert nem merünk, nem akarunk a másikkal kapcsolatba lépni. Mert önzőek vagyunk, nem tudom. Talán azért. Szóval vigyázzunk. Jézus egyik végletbe sem esett bele, se nem rettegett az egyedülléttől, azt mondván, hogy ez egy olyan valami, egy démon, amivel nem merek szembenézni, és muszáj mindig megtölteni a fejemet zajjal, és emberekkel, és társasággal. És azt sem mondta, hogy az egyedüllét az nekem mindennél fontosabb, a legfontosabb, hogy mindig meditáljak, és hogyha ha körülöttem vannak, ezek csak zavarnak engem, és nem tudok elmélyülni. Egyikbe se esett bele Jézus. Mind a kettőt fontosnak tartotta, az egyedüllétet és a közösséget is. Nem, Jézus se nem démonnak, se nem bálványnak, hanem inkább alkalomnak tekintette az egyedüllétet. És azt szeretném mondani, hogy az egyedüllét az lehet nekünk is alkalom, ha most egyedül vagyunk az életünkben. Ez lehet valamire alkalom. Mire lehet alkalom? Miért nem félt Jézus az egyedülléttől? És miért nem szippantotta őt be az egyedüllétnek a bálványa? Azért, mert ő végül is soha nem volt egyedül. Amikor fölmegy a hegyre, mit csinál? Nem csak ott egyedül ül, hanem imádkozik. Azt mondja, ő az atyában van, és az atya ő benne van. Azt mondja, mindig a mennyei atyával közösségben van. És amikor elmegy a hegyre, és egyedül van, akkor sincs igazán egyedül. Akkor érzi magát talán legkevésbé magányosnak, ahogy a mennyei atyával beszél. Jézus szembe mert nézni ezzel a belső énjével, vagy megmerte hallani azt a legbelsőbb hangot, amit mi megpróbálunk mindig elnyomni az ajokkal. És miért mert ezt meghallgatni? Azért, mert ez az Isten hangja volt. Hogy a kétségek és a kérdéseknél még mélyebben szólt egy másik hang. Az Isten hangja. És mi lehetett ez a hang? Nem tudjuk pontosan, de egy-két alkalommal a Bibliában bepillantást nyerhetünk, hogy mi lehetett ez a hang. Amikor a körülötte levő emberek is meghallhatták, hogy mit mond Isten Jézusról. Azt mondja róla, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Aki a magányában meg tudja hallani az Isten hangját, meg tudja hallani ezt a hangot, hogy, hogy te vagy az én szeretett fiam, és te vagy az én szeretett lányom, akiben gyönyörködöm. Az nem fél szembenézni az egyedülléttel. Mert tudja, hogy a gondok, meg akár az szörnyű ítélet mögött is ott fog szólni ez a hang. Csak persze honnan tudjuk ezt? Jó kérdés, igaz? Hát Jézus Isten fia volt, nyilván ő benne gyönyörködik az atya, tökéletes volt, nem volt bűnös, a többi. De ott vagyok én. Nekem miért mondana ilyet Isten? Honnan tudom, hogy ha meghallgatom ezt a még mélyebb hangot, ami nem a napi gondok, meg akár a fejemben suttogó vádak mögött van, honnan tudom, hogy azok nem valami még erősebb vádak lesznek? Hogy ott nem az Isten törvényével találom szembe magam, ami elítél, és azt mondja nekem esetleg, nem az, hogy ez az én szeretett fiam, hanem azt mondja, hogy sohasem ismertelek téged, távozz tőlem, te gonosztevő. Honnan tudhatom, hogy nem az lesz az a hang? Az előbb azt mondtam, hogy Jézus soha nem volt egyedül. Ez így ebben a formában nem igaz. Volt egy eset, amikor tényleg egyedül volt Jézus. Igazán egyedül. Amikor nem csak a barátai, meg a követői fordultak el tőle, árulták el, hanem még a mennyei atya is elfordult tőle. Ez a kereszten volt, amikor azt imádkozza Jézus, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Jézus lement az igazi, teljes elhagyatottságba. Azért, hogy nekünk ne kelljen. Jézus azt a vádat, amit ott hallhatnánk az Isten törvényéből, a lelkünk legeslegmélyén hallhatnánk, igen, hogy gonosztevők vagyunk, és távozzunk innen, azt a vádat magára vette. És a helyére azt mondta, hogy legyenek ők azok, akikre azt mondod, atyám, hogy az én szeretett fiaim és lányaim, és gyönyörködöm bennük. Jézus helyet cserélt velünk, és azért lett ő magányos, azért hagyta előtt az atya, hogy mi ne legyünk egyedül. És hogy a mi szívünk mélyén is ez hangozzon, hogy Isten gyönyörködik bennünk. Nem tudom, hogy neked mi a magány, mi az egyedüllét, az inkább démon, vagy inkább bálvány, vagy inkább rettegsz tőle, vagy inkább sóvárogsz utána. De azt tudom, hogy aki megérti, hogy emiatt a Jézus miatt az atya ezt fogja mondani neki, az mer hallgatni erre a belső hangra, az mer elcsöndesedni, az mer egyedül lenni. Mert persze lesznek fájdalmak, lesznek rossz dolgok, lesznek vádak, de mindennek a legalján azt fogod hallani, hogy te vagy az én szeretett fiam, és te vagy az én szeretett lányom, akiben gyönyörködöm. Ezért azt tanácsolom nektek, hogy a Zsoltáros szavait követve csendesedjünk el, és tudjuk meg, hogy ő az Isten. És az az Isten ő, aki azt ígéri, hogy én veletek leszek minden napon, a világ végezetéig. Amen.